Üdvözöllek benneteket ma reggel, vagy ma délelőtt. Peti segíteni fog abban, hogy fölolvas a Bibliából egy olyan szakaszt, ami hát ilyen csodáknak a sorozatáról szól. Lukács evangéliumának a 8. rész 40. versétől. Ha van nálatok Biblia, legyetek kedvesek kinyitni, tehát Lukács 8, 40. verstől fogjuk olvasni ezt a történetet. Egy asszony gyógyul meg, illetve valaki feltámad a halálból.
Amikor Jézus visszatért, a sokaság örömmel fogadta, mert mindnyájan várták őt. Ekkor egy Jairus nevű ember jött hozzá, aki a zsinagóga előjárója volt, és Jézus lába elé borulva kérlelte, hogy jöjjön el a házába, mivel egyetlen leánya, aki mintegy 12 éves volt, halálán van. Menet közben a sokaság minden oldalról szorongatta. Ekkor egy asszony, aki 12 éve vérfolyásos volt, és minden vagyonát az orvosokra költötte, de senki nem tudta meggyógyítani. Oda ment, hozzáférközve megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal elállt a vérfolyása. Jézus ekkor ezt kérdezte, ki érintett engem? Amikor mindnyájan tagadták, Péter így válaszolt, Mester, a sokaság szorongat, és tolong körülötted. De Jézus ezt mondta, valaki érintett engem, mert észrevettem, hogy erő árad ki belőlem. Mikor az asszony látta, hogy nem maradhat észrevétlen, remegve előjött, eléje borult, és elbeszélt az egész nép előtt, hogy miért érintette meg őt, és hogy miként gyógyult meg azonnal. Jézus pedig ezt mondta neki, Leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel. Még beszélt, amikor jött valaki a zsinagógai előjáró házától, és így szólt, Leányod meghalt, ne fárasz tovább a mestert. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta neki, Ne félj, csak higgy, és meggyógyul. Amikor bement a házba, senkit sem bocsátott be, csak Pétert, Jánost, Jakabot, meg a kislány apját és anyját. Mindnyájan sírtak és gyászolták a leányt, de ő így szólt hozzájuk. Ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették, mert tudták, hogy meghalt. Ő azonban megfogta a leány kezét és így szólította. Leányom, ébredj fel! Ekkor visszatért bele a lélek és azonnal felkelt. Jézus pedig meghagyta, hogy adjanak neki enni. Szülei nem tudtak hová lenni az ámulattól, ő pedig megparancsolta nekik, hogy senkinek ne mondják el, ami történt.
Köszönjük szépen! Tehát csodáknak a sorozatáról olvastunk, ami történik ebben a szakaszban. Érdekes megfigyelni, hogy ott van egy nő, aki 12 évvel azelőtt az esemény előtt, ahogy Jézussal találkozott, megbetegszik, és 12 éven keresztül szenved. És szintén azelőtt az esemény előtt, mielőtt ott a tömeg Jézussal találkozik, Jairus és a családja 12 évvel ezelőtt valami óriási áldást él át, Isten ad nekik egy kislányt. És 12 éven keresztül Jairus és családja élvezi az Isten áldását, és boldogok a gyerekükkel, a családjukban. És 12 éven keresztül az asszony pedig szenved, és reménytelen helyzetben van, hiszen senki nem tudja meggyógyítani a betegségét. 12 év telik el, az egyik embernek nyomorúság és szenvedés, a másik embernek a 12 év öröm és áldás és boldogság. Gondolkoztatok már azon, hogy az élet tulajdonképpen ilyen, hogy ugyanabban a pillanatban az egyikünk áldást él át, a másiknak egy nagyon nehéz helyzet adódik, a harmadiknak talán egy veszteség adódik. És vannak olyan helyzetek, amit 5 perc alatt megoldunk, és túl leszünk rajta. Mások talán hasonló helyzetet évekig visznek az életükben teherként tovább, ahogy az asszony is ezt a betegséget nem tudta pár hét alatt megoldani. Míg a másik oldalon, hogy Jairusnak az életében, a családnak az életében, ott volt a 12 éven keresztül tartó áldás, jön egy betegség, megbetegszik a kislány, elég súlyos lesz, sőt, meg is hal, de talán ez egy-két napos esemény, és a reménytelen helyzetből, vagy talán sokkal reménytelenebb helyzetben, mint ami abban az asszony van, mégis nagyon gyorsan megváltoznak a dolgok. 12 év áldás után egy-két nap nagyon mély fájdalom, és utána gyors megoldás. A nőnél 12 év szenvedés után jön a megoldás. Miért van ekkora különbség? Ki tudjátok? Sokan mozgatják a fejüket, hogy nem. Bevallom, én sem. Fogalmam sincs. Ilyen az élet. Nem tudom. Nem tudom, hogy miért van az, hogy bizonyos dolgokban az egyik ember gyorsabban ér át szabadulást, megoldást és áldást, más emberek nehezebben. De hogyha összességében nézzük az embereknek az életét, talán ez kiegyenlítődik. Hiszen az életben nagyon sok kérdés van, nagyon sok öröm van, nagyon sok probléma van, és összességében talán nincs ekkora különbség. De nem baj, hogyha ezt látjuk, hogy lehet, hogy ebben a helyzetben te áldásban vagy, a másik ember ugyanabban a helyzetben nehézségekkel küzd, és szükségünk van egymásra, és szükségünk van az Istenre. És mindenképpen fontos azt látni, hogy mind a két helyzetben, akár az asszonynak a helyzetében, aki 12 éven keresztül viseli a betegségét, és nyomorúságot él át, és akár Jairus, aki csak néhány napon keresztül látja a gyermekének a szenvedését, és aztán szembesül a halállal, a megoldás az egyrészt Jézus Krisztus, másrészt mind a kettőnél világosan előjön, hogy a hitük által történik a szabadulás, vagy a gyógyulás, vagy a feltámadás, a helyreállás. Tehát a megoldásban ott van az emberekben lévő, az asszonyban lévő, illetve Jairusban lévő személyes hit. Jézus mind a kettőnél visszajelzi ezt, hogy a hited az nagyon fontos része ennek az egész folyamatnak. Nézzük meg a két szereplőt. Jairusról azt tudjuk, azt mondja a Isten igéje, hogy a zsinagógai előjáró, tehát ez azt jelenti, hogy ő egy hogy is mondja, azt mondhatnánk ma, hogy egyházi személy, nem is akármilyen rangú egyházi személy, tehát egy zsinagógát vezet, annak az előjárója, ahol neki egy komoly felelőssége van, elég sok ember figyel arra, hogy ő mit csinál, mit mond, hogyan irányítja a zsinagógának a dolgait. Tehát egy befolyásos ember, azt is mondhatnánk abban a városban, ahol ő él, sokan ismerik őt, sokan odafigyelnek arra, amit tesz. És ez a zsinagógai előjáró, hát nincs könnyű helyzetben, ugyanis mikor megbetegszik a lánya, és hall arról, hogy Jézus ott van az ő településén, akkor kicsit szembe megy a munkatársaival. Hiszen az akkori vallási elit, vagy a zsidó vezetők, hát nem nagyon szimpatizáltak Jézussal, hogy enyhén fejezzem ki magam. Folyamatosan konfrontálódtak Jézussal, vagy Jézus konfrontálódott velük, és a vallási vezetők mindig kifejezték azt, hogy Jézus számukra egy nagy probléma. Valahogy meg kellene oldani ezt a Jézus kérdést, vagy el kéne hallgattatni, vagy el kéne tenni az útból, vagy egyszer el kéne tüntetni innen, mert a mi döntéseinkben, a mi céljainkban, a mi érdekeinkben mindig valahogy belekeveredik ez a Jézus, és útba van. És tulajdonképpen a Jairus ebben a körben mozog, mint zsinagógai előjáró, tehát nem független ettől. És valószínű, hogy amikor itt találkozik vallási vezetőkkel, akkor ott nem arról beszélnek, hogy Jézus a Messiás, és milyen nagy dicsőség az Istennek, hogy itt van, és meggyógyulnak a betegek, és feltámadnak a halottak, vagy egyszerűen hirdetetik az Isten országának az evangéliuma, hanem amikor Jairus megjelenik ott a vallási vezetőknek a körében, akkor valószínű, hogy amit hall Jézusról, a 100%-ban negatív. Tehát a kritikák hangoznak el. És mégis ennek ellenére, hogy ő ilyen közegben mozog, ennek ellenére, amikor a kislánya megbetegszik, és azt mondja, hogy szükség van segítségre, akkor ő fölismeri azt, hogy Jézus az egyetlen megoldás. És elmegy a tömeg előtt, vagy más emberek előtt, leborul Jézus előtt, megalázza magát Jézus előtt, kifejezi, hogy elfogadja Jézusnak a tekintélyét, vagy hogy ő a Messiás, vagy elfogadja azt, hogy nála van a megoldás, és azt kér, hogy gyere és segíts. Ez biztos, hogy nem volt neki könnyű. Abszolút nem volt neki könnyű, hiszen számíthatott arra, hogy ennek komoly következményei lehetnek esetleg. Látta valaki a Budaörsi Passiónak a legutolsó bemutatóját, ami tavaly volt, talán azt hiszem tavaly volt. Nincs benne az igében, de ott a forgatókönyvet úgy írták meg, hogy később, amikor Lázár feltámadásáról van szó, ez benne van az igében is, hogy a vallási vezetők azon gondolkodtak, hogy a Lázár feltámadása akkora csoda, és annyira belelkesítette az embereket, és annyira fölszabadította az embereket arról, hogy Jézus Krisztust Messiásnak tartsák, és hogy az Isten dicsőítsék, hogy azt mondták, hogy jó lenne Lázárt megölni. El kell tenni a láb alól. A bizonyítékokat el kell tüntetni. Hogy ne legyen bizonyíték, hogy ő föltámadt. Persze ez eléggé hogy is mondjam, primitív gondolkodás, mert Jézus föltámasztotta a halálból, hogyha ők megölik, hát megint föltámasztja és kész, és akkor mi van. Tehát, de ez benne van az igében, hogy a vallási vezetőknél fölmerült ez, hogy mi lenne, hogyha eltüntetnénk a bizonyítékot. És a Budaörsi Passiónak a forgatókönyvírója beletette egy olyat is, hogy akkor Jairus megszólalt, és azt mondta a vallási vezetőknek, hogy mit képzeltek, az én kislányomat is megölnétek. És ez tényleg így lehetett, hogy tehát egy eléggé ellenséges munkatársi környezetbe kellett neki dolgozni, és amikor azt olvassuk a Bibliából, hogy ő kifejezte azt, hogy Jézus a messiás, azzal, hogy leborult előtte, kéri a segítségét, akkor ő, hát hogy is mondjam, komoly kockázatokat vállalt. És azt is mondhatjuk, hogy nem csak komoly kockázatokat vállalt, hanem nagyon világosan és nagyon nyíltan kifejezte a hitét Jézus Krisztusban. Nagyon nyilvánosan. Hát a másik oldalon ott van az asszony, akinek arról azt tudjuk róla, hogy komoly betegsége volt, tehát 12 éven keresztül szenved ebben a bizonyos vérfolyásos betegségben, és azt mondja az ige, hogy mindent elkövetett, hogy meggyógyuljon. Szerintem ebben semmi új nincs. Az emberek mióta, a bűneset óta megbetegszenek és problémáik vannak, mindig egy cél van. Ha beteg vagyok, meg akarok gyógyulni, igaz? Ez minden generációnál újra és újra, mindenkorban a beteg embernek egy célja van, meg akar gyógyulni. Mert vágyik az egészségre. Aki szenved, az szeretne szabadulni a szenvedésétől. És abban sem változik talán semmi, hogy az akkori világ is úgy volt fölépítve, hogy a gyógyszerek, vagy az orvosi ellátás nagyon sokba került. Azt mondja az ige, hogy ez a nő minden vagyonát az orvosokra költötte. És az orvosok meg minden vagyonát elfogadták. És mégse tudták meggyógyítani. Szóval az orvosi ellátás, vagy az egészségügyi ellátás az akkor sem volt olcsó játék, meg ma sem az. Ha most valaki beteg, vagy komoly betegsége van, és szeretne meggyógyulni, és mondjuk orvosokon, meg gyógyszereken keresztül, hát akkor annak komolyan, vagy mélyen bele kell nyúlni a pénztárcájába. Talán átéltétek már, nem? Néhányszor, hogy akár csak egyszerű kis betegség is, hát komoly anyagi áldozatot követel. És hogyha komoly betegségről van szó, akkor még inkább. Sőt, ha gyerekedről van szó, és a gyerek beteg, akkor majd mindegy, hogy milyen drága a gyógyszer, úgy is megveszed. Na ez csak egy érdekesség, hogy valahogy kevésbé változik a világ. Az egészségügyel akkor is gondok voltak, ma is gondok annak, akkor is drága volt, ma is drága. De az emberek mindenképpen szeretnének meggyógyulni. És amire oda kell figyelni igazán, hogy az asszonynak a hitét az ébresztette föl, hogy higgyen abban, hogy Jézus Krisztusnál van a megoldás, hogy ő a gyógyító. Azt mondja az ige, hogy amikor meghallotta, amit Jézusról beszélnek, eljött a sokaság között, és hátulról megpróbálta megérinteni. Onnan indult az asszonynak ez a története, hogy hallotta arról, hogy Jézus meg tudja gyógyítani a betegeket. A Biblia arról beszél, hogy a hit az hallásból van. Tehát amikor hallunk információkat, híreket Istenről, az Isten munkájáról, Peti azzal kezdte az Isten tiszteletet, hogy a bizonságtévőknek a fellege vesz körül bennünket. Amikor hallasz arról, hogy Istennek milyen hatalma van, hallod azt, hogy a barátodnak, szomszédodnak, nem tudom, ismerősödnek az életében mit tett Isten, akkor ezek az információk, ezek tudják építeni és erősíteni a hitedet. Az asszony tulajdonképpen csak egy információt hallott, hogy van egy Jézus nevű ember, akit messiásnak mondanak, meggyógyulnak a betegek, ha ő imádkozik értük, vagy megérinti őket. Ennyi információ után elindult, és azt mondta, hogy én ezt elhiszem. Azt is mondhatnátok, hogy hát persze, hát ez így van, hát ha valaki beteg, akkor minden lehetőséget kihasznál, nem? De azért itt hadd mondjam azt, hogy több van ennél. Ugyanis akkoriban nem csak ez az egy asszony volt beteg, valószínűleg a társadalomnak egy jelentős része valamilyen betegséggel küzdött. Sokan voltak, akik hallottak arról, hogy jött egy Jézus nevű ember, messiásnak mondják, mások meg azt mondják, hogy nem a messiás, meggyógyítja a betegeket, és lehet, hogy volt van, aki azt mondta, hogy jó, hallottunk már ilyet, és kit érdekel. Biztos, hogy sok ilyen ember volt. Pedig ők is betegek voltak, talán ők is vágytak arra, hogy meggyógyuljanak, de mégis ez az asszony elindult, és azt mondta, hogy én azt hallottam, hogy Jézus a messiás, ő meg tudja szabadítani az embereket a betegségtől, és hogyha én oda megyek, nekem elég az, hogyha megérintem. Ez azért a hit, nem? Ez több, mint az, hogy szeretnék meggyógyulni, mert beteg vagyok. Ez egy komoly hitlépés. Legalább akkor a hitlépés volt, mint Jairusnak kiszakadni az ő közegéből, abból a Jézus ellenes, messiás ellenes kritikus tömegből, és ott hagyni őket, és azt mondani, hogy én egyedül oda megyek, és kérem Jézusnak a szabadítását. Ez legalább akkora lépés volt, akkora hitlépés volt. És amikor megteszik ezek az emberek, Jairus is, és az asszony is megteszi ezeket a hitlépéseket, ennek a következménye, hogy Jézus megérintheti, vagy Jézus elmegy Jairushoz, és meggyógyul a lánya. Hadd beszéljek egy kicsit a hitünknek a működéséről. Ugyanis ez egy alapvető dolog, hogy egy keresztény embernek a hitének működnie kell, hiszen hitáltal értjük meg az Isten dolgait, hitáltal tudod olvasni a Bibliát, hitáltal térsz meg, hitáltal tudod az Isten dolgait átélni, megtapasztalni. Tehát a hitünk valamilyen módon nem működik, vagy le van blokkolva, vagy ha valaki még nem tért meg, akkor nem tud működni igazán a hite, nem tud kiteljesedni a hite, hiszen le van blokkolva, vagy takarva a bűn miatt. Tehát a hitünk, amikor működik, akkor nagyon jó dolgok történnek. Amikor a hitünk nem tud működni, akkor meg hát erőlködünk, és marad az emberi erő, marad az emberi bölcsesség, meg az emberi lehetőségeknek a szintje. De amikor a hit működik, akkor egy más dimenzióba tudunk előre haladni. Ahogy Jairus is, illetve a vérfolyásos asszony, a beteg asszony is, hát más módon tudott előre haladni. Megfigyeltétek már magatokat, hogy mitől van az, hogy néha olyan erősnek érzed a hitedet, máskor meg mondjuk közepesnek is, akár gyengének is, vagy úgy érzed, hogy most olyan bizonytalan vagyok mindenben. Ugye vannak ezek a hullámok minden embernek az életében. Mitől függ az, hogy erős a hited, vagy nem? Ugyanis nagyon fontos, hogy erős legyen a hitünk. Hát a Bibliában nagyon sok mindent látunk, hogy hit nélkül egyszerűen nem lehet az Istennek tetszeni, nem tudod Isten dolgait átélni, tehát fontos, hogy a hitünk működjön. És amikor a hitről beszélünk, a hitnek különböző szintjei vannak. Van az a szint, amikor tulajdonképpen itt a gondolataidban, vagy az agyadban elhiszed azt, hogy van Isten, elhiszed azt, hogy az Isten mindenható. Hát ha a Bibliában benne van, akkor biztos úgy volt. De ez csak egy ilyen elméleti, egy ilyen gondolati szintű hit. De hadd mondjam azt, hogy az igazi hit az nem a gondolatok szintjén működik. Az igazi hit az nem egy ilyen elképzelés, hogy biztos lehet. Én el tudom képzelni logikai alapon, hogy az Isten mindenható, persze akkor meg föltámasztja a halottakat, ha az Isten mindenütt jelenvaló, akkor bármit meg tud csinálni, tehát ő erősebb és hatalmasabb, mint bárki más. Tehát ez egy ilyen alapvető hit, vagy ez csak egy ilyen tényszerű dolog, hogy valamit elfogadok. A Biblia azt mondja, hogy az igazi hit az nem itt működik a gondolataidnak a szintjén, nem egy elképzelés csupán, vagy nem egy információ, amit úgy elfogadsz, hanem az igazi hit a szívben van. Arról beszél a Biblia, hogy szívvel hiszünk, és szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Tehát nem az agyaddal hiszel, hanem a szíveddel hiszel. A lelkednek a mélyéből fakad föl a hit, és az az igazi, ami megmozgatja a dolgokat. És nagyon fontos látni, hogyha ennek az asszonynak, illetve a Jairusnak csak ez az elméleti hit lett volna a fejébe, akkor ezzel szemben rengeteg más olyan gondolat is jöhetett volna, ami azonnal blokkolja ezt, és nem megy tovább. Jairusnak biztos blokkolta volna az, hogy mit szólnak a többiek, kirúgnak az állásomból, kicsinálnak, megaláznak, ez nem ér annyit. Az asszony meg azt mondja, hogy úgysem működik. Hát ki hallott már arról, hogy csak megérintem valakinek a ruháját és meggyógyul. Hát Jézus, amikor meggyógyított másokat, soha nem így működött a dolog. Mindig valamit tett, valami különleges esemény történt. Tehát amikor csak az agyunkban vagy az elméleti szinten működik a hit, ez nem nagyon fog megmozdítani bennünket. Ez nem rossz dolog, tehát jó, ez jobb, mint hogyha ez sem lenne, de ez még nem az igazi. Ez nem az, ami úgy szárnyakat ad neked. Mert a reklám azt mondja, a Red Bull szárnyakat ad. Tehát azt mondom, az igazi hit az nagyobb szárnyakat ad, mint a Red Bull. És ez az igazi hit, ez a szívedben van. És hogyha ott működik a szívedben az igazi hit, akkor az a szárnyakat ad, az megmozdít, az szembeszélel is, vagy ellenséges környezetbe is visz téged előre. Ez amikor a hitről beszélünk, akkor például amikor imádkozol, vagy imádkozunk, úgy imádkozunk, hogy kérünk Istentől valamit, és azt mondjuk, hát Isten mindenható meg tudja tenni. Elmondtam neki, és aztán végül is az ő térfélén van a labda, nem? Vagy megteszi, vagy nem. Ez nem rossz dolog, de ez még olyan minimál szintű hit, ami nem nagyon mozgatja meg a dolgokat. Isten ilyenkor is kegyelmes, és sokszor meghallgatja az imádságot, és történnek jó dolgok, tehát ez nem azt mondom, hogy ez nem működhet. De ez nem az igazi hit. Az az igazi hit, amikor úgy tudsz imádkozni valamiért, hogy lelked mélyéről meg vagy győződve abban, hogy az Istennek van hatalma arra, hogy azt meg tudja tenni, hogy valami történni fog, lehet, hogy azt nem tudod pontosan, hogy mi és hogy fog történni, de meggyőződésed az, hogy az Isten most valamit tenni fog. És tudjátok, azért fontos ez, mert akár nekem ma reggel, amikor ideállok, és azt mondom, hogy prédikálok valamit, úgy is elmondhatnám ezt, hogy hát olvastam a Bibliából valamit, elmondom nektek, ha érdekel, jó, ha használjátok, jó, ha nem használjátok, és a ti felelősségetek, ha Isten ezzel akar valamit kezdeni, úgy is jó, hát ha nem, akkor én erről nem tehetek. Hát ha ilyen ige hirdetőket találtok, akkor zavarjátok el őket. Tehát nem ez a szint, amit meg kell céloznunk, hanem az a szint, amikor azt mondja, meggyőződésem, hogy amit most én mondani fogok, vagy amit olvastunk a Bibliából, ennek olyan ereje és olyan hatalma van, hogy ezt érdemes elmondani, és meggyőződésem, hogy ez áldás lesz nem csak az én életemben, hanem másoknak az életében is. Ugye érzitek a kettő között a különbséget. Imádkozol magad dolgaiért, imádkozol mások dolgaiért, és hogy imádkozol? Hát majd lesz valahogy, vagy pedig meggyőződéssel, hogy Isten most itt tenni fog valamit. Elég fiatal keresztény voltam még sok évvel ezelőtt, egy ilyen missziós úton vettem részt, nem Magyarországon történt. A missziós útnak az egyik ilyen feladata az volt, hogy a helyi gyülekezettel együtt, a helyi vezetőkkel együtt elmentünk, ilyen utcai evangelizációk voltak, illetve néhány embert meglátogattunk, aki valakinek a barátja, ismerőse volt. Tehát valakinek a valakiét meglátogattuk, és akkor egy kicsit úgy beszélgettünk vele, meg hát próbáltuk az evangéliumot képviselni. És képzeljétek el, elvittek a helyi emberek, hárman voltunk, vagy ők hárman voltak plusz én, tehát négyen voltunk, elvittek egy olyan helyre, a valakinek az ismerőséhez, aki nem járt gyülekezetbe, de azt mondták, hogy jó lenne, ha meglátogatnánk, mert ő sokat beszélgettek már. És amikor megérkeztünk a házához, akkor szembesültem vele, hogy egy ilyen 30-35 év körüli hölgy, aki tolókocsiban ül, hát őt látogattuk meg. És amikor elkezdtünk beszélgetni vele, és elmondani neki, hogy miért jöttünk, az evangélium, akkor nagyon kemény volt, és elmondta, hogy hagyjuk ezt békén, ha az Isten tényleg lenne, ha az Isten nagyon szeretné őt, akkor nem került volna a tolókocsiba. Arról szólt a története, hogy valaki részegen vezetett, neki ment az ő autójának, és a balesetnek a következtében lebénult, és ezért került a tolókocsiba. Tehát ő gyakorlatilag ártatlan volt, és hát évek óta már a tolókocsibának a fogságában volt. És nagyon keserű volt, és úgy pattant vissza róla minden, és azt mondta, hogy őt ez igazán nem hagyja meg. Az Isten, akiről mi beszélünk, az nem igaz, vagy nem úgy van. Tehát ismeritek ezt a kemény hozzáállást. Az a fájdalom, az a sok minden, amit ő átélt, abból hát ez a kemény hozzáállás következett. És amikor nem láttuk, hogy nem működött semmi, főleg itt a helyiek látták, hogy igazán prédikálhatunk neki reggeltől estig, viszont nem nagyon működik az egész, inkább meg kellene hallgatni őt. Voltunk, és a helyi vezető azt mondta, hogy megengeded azt, hogy imádkozzunk, érted? És akkor végül is azt mondta, hogy hát imádkozzatok. És megkérdezte, hogy miért imádkozzunk? És akkor azt mondta, hogy azért, hogy gyógyuljak meg. És akkor a helyi vezető azt kérdezte tőlem, mint ilyen vendég misszionáriustól, hogy István, megtennéd, hogy imádkoznál a hölgyért? Nem kicsi a tét, nem? Imádkozzál egy tolókocsiban ülő nőért, akinek egyébként úgy Isten nem sokat jelent, de most itt van egy esély, hogyha kiszáll a tolókocsiból, akkor lehet, hogy elfogadja az Urat, ha nem száll ki, hát akkor meg igazolva van az ő keménysége, hogy az Isten úgyse foglalkozik vele. Most ebben a helyzetben, amiben ott voltam, nagyon gyorsan lejátszódott bennem az, hogyha csak olyan szinten vagyok itt, hogy hát megkértek imádkozni, elmondok egy imát, végül sokszor megtettem már, biztos sokszor meg fogom tenni, végül is nem az én felelősségem az Istené, gyakorlatilag én csak itt egy eszköz vagyok, teljesen mindegy, hogy ki imádkozik, meg mit mond, tehát az Isten vagy csinál valamit, vagy nem. De ez a hit, ez nagyon minimális ilyen helyzetekben. És nagyon minimális az ilyen típusú hit, akkor, amikor komoly dolgokról van szó. Akár a saját életedben, akár másoknak az életében. És hogy pár másodperc alatt azt mondtam Istennek, hogy Uram, én nem tudom, hogy mi fog történni, kész vagyok imádkozni, de azt mondtam Istennek, hogy Uram, hiszem, hogy itt valamit te fogsz tenni, és úgy akarok imádkozni ezért a nőért. És aztán oda mentem mellé, rátettem a kezem a vállára, és elkezdtem imádkozni érte. És ahogy az Úr vezetett el, mondtam az imát, fogalmam sincs már miért, miket mondtam el, de hogy elkezdtem mondani az imát, így becsuktam a szemem, hogy tudjak Istenre koncentrálni, és hogy imádkoztam érte, azt vettem észre, hogy így nagyon remeg a nő. És akkor kinyitottam a szemem, és ránéztem, hogy folytattam az imát, láttam, hogy elkezdett sírni. Egyre jobban sírt. Egy idő után annyira zokogott, hogy az imádságomat alig hallottam, egy ilyen visító, vagy nem tudom, nagyon, nagyon hangos sírásban tört ki a nő, és akkor befejeztem az imádságot. Egy darabig nem lehetett megnyugtatni a nőt, csak sírt, és ott ültünk, és figyeltünk, hogy most akkor mi van. És amikor valahogy megnyugodott, akkor megfogta a kezem, megszólította, és azt mondja, nagyon köszönöm, hogy eljöttél. És nagyon köszönöm, hogy imádkoztál, értem. És úgy néztem, és gondolkodtam, és mi történik. És aztán elköszöntünk tőle, és elmentünk, és akkor többiekkel is beszélgettünk, hogy Isten valamilyen csodát tett. Most nem azt a csodát tette meg, hogy kiszállt a tolókocsiból, és elkezdett szaladgálni a béna lábával, ami esetleg meggyógyult volna, hanem mondjuk a lelke, ami mondjuk legalább annyira béna volt, vagy még bénább volt, azt Isten meggyógyította. És teljesen felszabadult ez a nő, és utána azt hallottam, hogy elkezdett gyülekezetbe járni, aztán mégis nem sokat tudok róla azóta. De csak azért mondtam el, hogy vannak olyan helyzetek, nem csak ilyen extrém, hogy most misszionáriusként egy idegen kultúrában ott vagy, és akkor ilyen helyzetek következnek be az életedben, hanem bármilyen hétköznapi dologban, hogy nem mindegy, hogy a hitünk milyen szinten működik. Jairusnak és a beteg nőnek a hite, az egy ilyen szívből jövő hit, legalábbis ezt látjuk az Istennek az igéjében. És azt is látjuk, hogy amikor az Úrral szoros a kapcsolatunk, amikor be tudunk töltekezni az Istennek a lelkével, amikor az Istennek az igéje úgy él bennünk, amikor sokat tudunk imádkozni, akkor mindig erősebb a hited. Akkor mindig sokkal stabilabbnak, vagy kiegyensúlyozottabbnak érzed magad, és talán komoly feladatok, vagy komoly kihívások is könnyebben mennek, míg amikor az ember az Istennel való kapcsolatában elgyenkül, bizonytalanná válik, vagy erre nem szán időt, vagy nem foglalkozik ezzel, akkor következik mindig az, hogy a hite sokkal bizonytalanabbá válik. Sokszor ez a szívben lévő meggyőződéses hit, ez úgy, hát nem azt mondom, hogy eltűnik, mert hogyha ott volt, nem fog ez eltűnni, csak valahogy úgy leárnyékolódik, és megmarad ez az elméleti hit, amivel viszont nem sokra megyünk. Ma szeretnék egy néhány dolgot elmondani arról, ahhoz, hogy a hitünk működjön, ahhoz mire kell figyelni. Ugyanis a keresztény életünknek a lényege az, hogy Isten ad nekünk vezetést, kijelentést, célokat mutat, és azt szeretnénk, hogy ezek megvalósuljanak, az első lépés az, hogy ezt elhiszem, hogy ez lehetséges. Hogy ezt Isten mondta, és ez működni fog. Ez mindig így van. Azt mondja az ige az Apcsel 2-ben, hogy amikor Péter Jeruzsálemben prédikált a pünkösdi eseményeknél, hogy idézte Jóelnek a proféciáját, és azt mondta, hogy egy új korszak következik most be, az utolsó időszaknak a lényege az, hogy Isten szól, kijelentéseket ad, proféciákat, álmokat, látomásokat akár. Tehát Isten kijelent dolgokat, mond, kommunikál minden emberrel, mivel minden embernek az életében ott van a Szentlélek, akik hisznek benne, és a Szentléleknek a jelenlétén keresztül az Isten elkezd kommunikálni, mond dolgokat, mond célokat, mond feladatokat, vagy figyelmeztetéseket, vagy bármit, tehát az Isten kommunikál, és amikor ezt még megértem valamilyen módon, eljut a tudatomig, akkor ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz, hogy ez áldás legyen az életembe, az első dolog, hogy el kell hinnem, hogy ez lehetséges, hogy ez működni fog, nem csak így logikailag, hanem meggyőződésemmé válik, hogy ez meg lesz. És amikor ez megvan, akkor következik az, hogy elkezdenek megvalósulni az események. Viszont ha nincs elég hitünk, vagy ez csak ez az elméleti hit van a szívünkben, vagy a fejünkben, a gondolatainkban, akkor ennek a következménye az, hogy rengeteg olyan álom, cél, Isten kijelentése, olyan tervek, amit Isten akar, hogy átéljél, vagy átéljünk, ezekből nem lesz semmi, vagy csak ilyen fél megoldások lesznek, mert a hit az nem tud előre vinni bennünket, és ha nincs hitünk, akkor az mindig blokkolja az életünket. Ugye egyszerű a folyamat. Ha hiszünk, akkor előre haladunk, ha nem hiszünk, akkor vagy csak lassan haladunk, vagy sehová nem jutunk. Néhány dolgot hadd mondjak el azzal kapcsolatban, ami fontos, hogy eléljük azokat a kívánt célokat, eredményeket, amelyeket Isten szeretne, hogy átéljünk. És ez akár a személyes életünkre is vonatkoz, család életünkre, gyülekezetre, egy nagyobb közösségnek az élete, ugyanúgy működik. Mert valamit Isten egy embernek mond, valamit Isten egy közösségnek mond, és az első dolog mindig, hogy higgyük azt el, hogy ez működni fog, hogy ez így lesz. Szóval mit kell tenni? Elmondok egy nagyon érdekes kísérletet. Kutatók majmokkal kísérleteztek, majmok aranyos állatok, sok mindenre jók. Majmokkal kísérleteztek, és egy ilyen nagyobb ketrecbe betettek 10 majmot. És a ketrecnek a közepén egy ilyen elég magas póznára mindig friss banánt raktak. És mivel a majmok szeretik a friss banánt, ezért, ahogy beengedték a majmokat ebbe a ketrecbe, és föltérképezték a helyzetet, az első meglátta, hogy fönt ott van a póznának a tetején egy csomó banán. És azonnal nekiugrott és fölmászott a póznán, hogy leszedje magának a banánt. De mielőtt odaért, hogy elérte volna a banánt, egy ilyen nagyon jéghideg, erős vízsugárral elkezdték locsolni a majmot, a majom megijedt ettől, és hogy visítozva gyorsan lerohant. Egy kicsit figyelt mindenki, hogy mi történik, aztán megpróbálta még egyszer. Újra fölmászott, újra jéghideg vízsugár jött, megint le. Aztán egy kicsit megunta ezt az egészet, és a majom nem akart többet fölmászni a banánért. Jött egy következő vállalkozó majom, pár perc elteltével ő is föl akart menni, kúszott fölfele, hogy leszedje magának a banánt, és mielőtt elérte volna a banánt, jött a jéghideg vízsugár. Ugyanúgy megijedt, megrettent, visítozva rohant lefelé. És akkor a kutatók azt figyelték, hogy az összes majom háromszor, négyszer, ötször kipróbált az, hogy kell leszedni a banánt, de mivel mindegyiket elérte ez a jéghideg vízsugár, mindegyik visszarohant, és egyik se érte el a banánt. Aztán egy ideig csönd volt a ketrezben, béke volt, nem foglalkoztak a majmok a banánnal, és a kutatók kivettek egy majmot, és betettek egy újat. Az új majom körbejárta a területet, föltérképezte, megismerkedett a régebbi majmokkal, és csak észrevette, hogy fönt a póznának a tetején ott van a friss banán. Odafigyelt, és föl akart rohanni, hogy elérje a banánt, és tudjátok, mi történt? Ahogy elindult fölfele, hogy elérje a banánt, még nem tudott olyan magasra érni, hogy a vízsugár őt is lelocsolja, az összes többi majom ráugrott, és visszarántották. Aztán még egyszer megpróbálta, az új majom, újra visszarántották. És aztán leállt a program. Sokáig csönd volt a ketrezben, már így banánügyben, csak azt tették, amit egyébként így kaptak, de a bóznának a tetejéről nem szokták leszedni a banánt. Kutatók megint kivettek egy régi majmot, betettek még egy újabb majmot. Az új majomnál ugyanez történt, körbejárta a terepet, föltérképezte, hogy mi a helyzet, megismerkedett az új kollégákkal, meglátta fönt a banánt, úgy gondolta, neki erre szüksége van, azonnal fölrohant a póznára, és mielőtt elérte volna a vízsugár, hogy őt is lelocsolja, az összes többi majom ráugrott, és utána mentek és lerántották. Ment a kísérlet végig, kivettek egy következő régi majmot, betettek egy új majmot, és mindig ugyanez történt. Egy idő után már a régi majmok közül, akik átélték azt, hogy ha fölmászol a póznának a tetejére, ott nagyon, nagyon hideg és nagyon erős vízsugár lesz, azok már nem voltak ott, csak olyan majmok voltak, akik ezt soha nem élték át, mégis egy sem tudott fölmenni, tehát ha bármelyik megpróbálta, és megpróbálták néhányszor, hogy fölmennek a póznának a tetejére, és leszedjék a friss banánt, az összes többi mindig lerántotta őket. Mert hogy oda nem szabad fölmenni. Érdekes, nem? Hát ezek a majmok. Szerintetek az emberek között hasonló tendenciák működnének? Mit gondoltok? Szerintem nagyon. Sőt, működik. Nagyon sokszor látom ezt. És ezt azért mondtam el, mert amikor a hitről beszélünk, akkor a hitnek a tulajdonsága az, hogy amikor Isten mond neked valami célt, látomást, álmot, tervet, mindegy, hogy nevezzük, tehát Isten kommunikál veled, és azt mondja, hogy én szeretném, ha te ide eljutnál, én szeretném, hogyha te ezzé válnál, én szeretném, hogyha te ezt átélnéd, akkor ez tulajdonképpen egy olyan dolog, mintha itt vagy te a fizikálisan, megérted az Istennek a kommunikációját, és Isten leteszi ezt az áldást, ezt a tervet a eléd, de tulajdonképpen az áldás és közötted ott van egy hatalmas nagy szakadék. És ahhoz, hogy át tudj menni a szakadékon a másik oldalra, és tied legyen az a bizonyos dolog, hogy átéld, megtapasztald azt, ez csak hittel lehetséges. És hogyha a hited nem működik, akkor nem fogsz átélni, nem tudod átugrani ezt a szakadékot. És hadd mutassak néhány dolgot, ami egy ilyen fontos dolog, és a történetből világosan látszik, hogy milyen módon akadályozza meg az embert, akár a hitetlenség, akár más dolgok, hogy átmenjen a másik oldalra, és elérje azt a bizonyos célt. Itt látjuk ezt a képet, hogy ott vagyunk a szakadék szélen, képzeld el, hogy te vagy ott, a szakadék másik oldalán ott van Isten ígérete. És az mindegy, hogy mi, hogy téged anyagiakban megállt, hogy a családodat megáldja, vagy nem tudom, egyedül vagy, akkor társat ad neked, ha beteg vagy, akkor meg fogsz gyógyulni, nem tudom, vágysz arra, hogy megtérjen a barátod, és a másik oldalon ott van Isten ígérete, hogy meg fog térni, mindegy, hogy miről van szó. De a szakadék ott van az ígéret és a valóság között. És ahhoz, hogy át tud ugrani a szakadékot, szükség van a hitedre, hogy működjenek a dolgok. És ami problémákat szokott jelenteni, néhányat hadd mondjak, ami tulajdonképpen ugyanaz a tendencia, mint a majmoknál, amikor visszarántották a másikat, aki föl akart menni, vagy egy idő után már se tudták, hogy miért, csak úgy bennük volt, hogy oda nem szabad fölmenni. Mert azt tapasztaltuk, hogy azt láttuk régebben. Ezek a visszarántó erők, ezek ma is működnek. És az egyik ilyen, ami problémát okoz, ez a csalódásoknak a területe. Amikor sokat csalódik valaki, és ezeket a csalódásokat nem tudja rendezni az életében, ennek a természetes következménye az, hogy elveszti a hitét, marad egy ilyen elméleti hit, és a csalódott ember az nem csak magát akadályozza meg abban, hogy átjusson a másik oldalra, még másokat is leránt. Tapasztaltátok már ezt, hogy láttatok már csalódott embereket? Amikor az asszony azt mondta esetleg a barátnőjének, családjának, hogy én elmegyek, és találkozni fogok Jézussal, és éppen, hogy csak meg fogom érinteni, és meg fog gyógyulni, az, aki szintén már évtizedek óta beteg volt, és semmi nem jött össze neki, és tele van csalódással, és nincs hite, az mit mond neki? Menjél el, és biztos működni fog? De ahogy is az, hogy ugyan semmi értelme ennek az egésznek. A csalódott ember az mindig visszafelé mozdul, és sőt másokat is visszafelé ránt. A csalódás az egy ilyen komoly problémát okoz, hogy nem lendületet ad, hanem elveszi a lendületedet. Az asszonynak olyan csalódása is lehettek, hogy már a 150. orvoshoz ment, és a 150. orvos is elfogadta tőle az adományt vagy a pénzt, de a gyógyulás az nem jött. Akkor muszáj még egyszer menni. Ugye a csalódások azok nagyon sokszor befolyásolnak bennünket. Szóval azért fontos látni, hogy ha benned is ott van egy csalódás, és biztos, hogy van, mert bennem is, hogy mindenkinél vannak, mert az élet nem olyan, hogy csalódásmentesen tudod élni az életedet. Ezeket fontos rendezni. Mert ha rendezed a csalódást, akkor felszabadulsz. Ha a csalódás ott van rendezetlen módon az életedbe, akkor ez mindig vissza fog rántani, és nem tudod elérni a célt. A másik ilyen terület a félelemnek a területe. A félelmek olyan komoly blokkoló erővel hatnak, egyszerűen blokkolják a hitünket is, vagy az aktivitásunkat. A majmoknál tulajdonképpen kicsit ez is működött, hogy megijedtek a vízsugártól, féltek, és a félelmüket kivetítették másokra. Mert nekem rossz volt, akkor vigyázz magadra. Sokszor a szülők kivetítik a félelmeiket a gyerekeikre, vagy az egyik ember a másik emberre, és néha ez jó dolog, mert ez oltalmat jelent, biztonságot jelent, máskor meg óriási veszteséget jelent, mert a félelem az blokkol dolgokat. És hogyha Isten mond valamit, és attól félünk, hogy az meg fog valósulni, akkor az tulajdonképpen komoly veszteséget fog jelenteni. De ilyen tulajdonképpen a félelemnek a megjelenése után a hitetlenségnek a területe is, amikor a hitünk nem működik, és a hitetlenség miatt nem tudunk előre haladni. És az ilyen lehet még az alkalmatlanságnak az érzése is. Olyan sok ember küzd ezzel, hogy hát én úgy sem tudom megcsinálni. Én nem vagyok ilyen erős, én nem vagyok ilyen szép, nem vagyok ilyen okos, nekem nincs annyi pénzem, nekem nincsenek ilyen képességeim. Mivel magunkra nézünk, és nem arra nézünk, amit az Isten mond, ez visszaránt bennünket, és nem tudunk átugrani a szakadéknak a másik oldalára. És emiatt nem fogjuk átélni azokat a dolgokat, amiket Isten nekünk akar adni. Ugye nem csak a majmoknál probléma ez, hanem az embereknél is probléma lehet. És fontos tehát, hogy ezeket, akár a hitetlenséget, akár a félelmet, vagy az alkalmatlanságérzést, vagy a csalódásokat, valahogy Istenre bízzuk, és ezeket kérjük, hogy gyógyítsa meg bennünk, hogy vegye ki belőlünk, vagy álljunk helyre ezekből, mert ezeket hordozzuk magunkba, ezek megakadályoznak az Isten áldásában. Nem tudsz átmenni a másik oldalra, és nem tudod átélni. De aztán van még rengeteg ilyen dolog, amit lehetne említeni. Néha a közösségi szinten előjön az, hogy Isten mond valami újat, és akkor azt mondják, hogy de hát ezt mi nem így szoktuk csinálni. Kívül van a mi komfortzónánkon, vagy a gondolkodásmódunkon, és akkor inkább nem csináljuk meg. És már is nullázva van az Isten terve. És valószínűleg ez nem az Istennek a problémája lesz, hanem a miénk, mert nem élünk át olyan dolgokat, amiket az Isten nekünk akar adni. Néha az irítséget is láttam, hogy megnyilvánul. Amikor átélik emberek azt, hogy ők valahogy eredménytelenek, vagy kudarcosak, vagy nem sikerült nekik valami, és ugyanazon a területen megjelenik egy másik valaki, és azt mondja, meg fogom csinálni, akkor nehogy már neked sikerüljön. Amikor az irítség így megnyilvánul, ezt észrevettétek már? sokszor azok az emberek, akik megrekednek a hitben, nagyon irigyek tudnak lenni arra, akik viszont pont az ellenkező tendenciában vannak, és nagyon tudnak hinni, és nagyon tudnak bízni az Istenben. Az irigység is komoly probléma lehet, és nagyon-nagyon sok minden még. Érdemes átgondolni, hogy mi az, ami téged meg szokott akadályozni abban, hogy át tudj ugrani a másik oldalra. Akár ezek közül valami, akár más. Érdemes azon gondolkodni, hogy a családodban ez nem probléma. Lehet, hogy az apukádat ugyanúgy megakadályozta, meg az anyukádat, vagy a nagypapádat. Ugyanazok a tendenciák, események következnek, mint ahogy a majmoknál. Generációk változnak, új valakik jönnek a képbe, de az események nem változnak. Mindig ugyanaz történik. És amikor arról beszélünk, hogy a hitnek működni kell, akkor fontos ezekkel szembenézni, hogy át tudjunk menni a másik oldalra, és meg tudjuk ragadni, vagy át tudjuk élni azt, amit Isten nekünk akar adni. Jairus megtette, minden problémát, mindent leküzdött, és odament, és leborult Jézus elé. A beteg asszony odament, és mindent leküzdve, minden csalódást, minden problémát félretéve azt mondta, hogy nekem egy célom van Jézusra találkozni, mert ő a megoldás. És ha nem ilyen hittel vagyunk, akkor ezek problémát jelenthetnek az életünkbe. Ugyanis, ha belegondoltok, azért az élet és a halál között óriási a nagy szakadék, nem? Jairusnál az egyik oldalon ott van vele a halál, hogy meghalt a lánya, és Jézus azt mondta, hogy ott az élet. Ugye oda megyünk, és meg fog gyógyulni. Elég nagy a szakadék, nem? És azt át kell ugrani. A betegnő 12 éven keresztül mindent kipróbált már, és ott van a betegség, és a szakadék másik oldalán meg ott van az ígéretes jövő, hogy meggyógyulhatok és egészséges lehetek. Átugrották? Hát. És miért? Mert volt hitük. Bíztak abban, hogy Jézus Krisztusban ezek mind-mind működni fognak. Na, még egy dolgot szeretnék megemlíteni, ami nagyon-nagyon fontos. Itt van egy csomó pénz, ráadásul ez font, tehát mondjuk ekkora kötek font, azért ez nem kevés összeg. Ezt csak a képet azért hoztam, hogy érzékeltessem azt, hogy amikor arról van szó, hogy Isten mond nekünk valamit, ad egy kijelentést, tervet, látást, bármit, és szeretnénk azt elérni, akkor ez nem úgy történik, hogy ülök a karosszékbe vagy a fotelban, imádkozok egy nagyot, Isten mutat nekem valamit, és akkor azt mondja, én most ezt elhiszem, és akkor 2 másodperc múlva az enyém. Hanem elindulok, és el kell érnem abba a célba, amit az Isten mutat nekem, és közben meg kell fizetni az árat. Mert mindenek ára van. Aki élt a kommunizmusnak az idején, akkor ott volt egy ilyen nagy hazugság, hogy vannak ingyen dolgok. De ez nem igaz. Sem a fizikai világban, sem a szellemi világban semmi nincs ingyen. Tehát mindenért fizetni kell, mindennek van ára. Azt mondjuk, hogy az evangélium az ingyen van, csak el kell fogadni. A te oldaladról igen, de valaki kifizette az árat, nem? Tehát nem volt ingyen az evangélium, nincs ingyen az evangélium. Jézus nagyon komoly árat fizetett. A legdrágább dolog az evangélium. Amikor arról van szó, hogy valamit kapok, mondjuk ajándékba, az sincs ingyen, mert te kifizetted, és mondjuk nekem adtad, és én kapom az ajándékot, de te fizettél érte. Vagy ha én megajándékozok valakit, és neked az nem semmivel nem kerül csak elfogadni, az nem ingyen van, hanem én kifizettem az árat, és azért tudom ezt az ajándékot neked adni. És ez így van szellemi területen, így van fizikális területen, mindenben. Tehát semmi nincs ingyen. Azt ne higgyétek el, hogy bármit is ingyen adnak. Valahogy ez egy alapszellemi és fizikai törvény. És mivel az látjuk, hogy nincs semmi ingyen, ennek a következménye az, hogyha Isten mond valamit, akkor ennek az árát meg kell fizetni, hogy átéld és megtapasztald azt, amit Isten neked ígért. Az, hogy ez a gyülekezet létrejött, ennek komoly ára volt. Amit nekem vagy az alapítóknak kellett megfizetni. Amikor idejöttél és bekapcsolódtál ebbe a munkába, és az, hogy ez a gyülekezet tovább tudott növekedni és fejlődni, annak egy komoly ára volt, amit te fizettél meg, mert a te időd, a te hited, a te energiád, a te pénzed, nem tudom, belement, és ennek az eredménye az Istennek az áldása. Úgyhogy Józsi bácsira nézek, és eszembe jutott az ilyen csikikerti partiknak a kérdése. Oda megyünk, és egy jót eszünk, meg jól érezzük magunkat. És akkor nem azt mondjuk, hogy mindenki fizessen 3000 forintot, vagy 5000 forintot, mert ennyibe került. Ez nem azt jelenti, hogy ingyen volt. Úgyhogy elárom nektek, hogy Józsi bácsi sokszor kifizette. De nem azért, mert ingyen van, hanem azért, mert valaki vállalta az árat. És akkor így mondhatnám a sok-sok területet, meg sok mindent, amiben persze átéljük az áldást, de a következmény az, hogy valami a miénk lehet, de mögötte mindig komoly teljesítmény van. Valaki árat fizet ezért. És amikor az árat meg kell fizetni azért, hogy az Istennek a terve megvalósuljon az életünkbe, akkor azt kell látnunk, hogy van néhány olyan dolog, ami ilyen, hogy is mondjam, ilyen rendszeresen ilyen fizetendő dolog. Az egyik a kritikáknak a kérdése. Figyeld meg, hogy amikor Isten mond neked valamit, és azt megosztod másokkal, mindig lesznek olyan emberek, akik elkezdik kritizálni, hogy ez nem fog működni. Tehát a bizonytalanságot elkezdik mondani. Valamilyen oknál fogva a kritikákat meg kell harcolni, és ha nem tudod megfizetni a kritikáknak az árát, és ez lebénít, akkor nem tudsz előre haladni. Sok ilyen emberrel találkoztam már, és nekem is sokszor küzdelmem volt ezzel, hogy a kritikák olyan erősek voltak, hogy úgy éreztem, hogy megbénít. De arra is rá kellett jönnöm, hogy ha ezen a szinten maradok, akkor nem tudok tovább lépni. Bizonyos értelemben a kritikákra oda kell figyelni, hogyha fontosak, más kritikákkal nem kell foglalkozni, talán csak 2 másodpercig, de mindenképpen meg kell fizetni azt az árat, hogy kritikák lesznek, és tovább kell lépni, mert egyébként soha nem fogod elérni azt, amit Isten mondott neked. Aztán egy másik ilyen terület, ami fontos, hogy meg kell fizetni, például a kitartásnak vagy a türelemnek a kérdése. A türelmetlen ember az képtelen kifizetni mondjuk időben, energiában azt az árat, amit megkíván az a dolog, amit Isten akar. Mert nem úgy működnek mindig a dolgok, hogy Isten mond valamit, és 3 másodperc múlva beteljesedik. És hát a 3 másodpercet kibírjuk. De ha már 3 órát kell várni rá, vagy 3 évet, vagy 30 évet, akkor az már kicsit nehezebb, igaz? Mond Isten valamit, és azt mondja, ez fog történni, de a kettő között van egy idősík. És minél messzebb van, annál nehezebb ez. És hogyha nem tudjuk az árát megfizetni abban, hogy türelmesek vagyunk, az időt nem tudjuk odaszánni erre, akkor ennek a következménye az, hogy nem fog megtörténni, amit az Isten mondott. Vagyis a hitünket blokkolja ez az egész. Vagy vannak más ilyen területek. Néha, ahogy a képen látjátok, anyagi dolgokat is áldozni kell. Ha azt szeretnéd, hogy az Isten munkája előre menjen, akár a saját életedbe, akkor sajnálom azt kell mondani, hogy bele kell nyúlni a pénztárcádba. Most csak egy nagyon egyszerű példát hadd mondjak neked, hogy nektek. Mondjuk az a vágyat, hogy legyen egy új diplomád, az a vágyat, hogy nem tudom, valami új képzésben részt vegyél, mert úgy gondolod, hogy Isten ezt rád bízta, ez szükséges ahhoz, hogy az életed boldogabb legyen. Ennek a következménye mi lesz? Hogy ki kell fizetni a tandíjat. Tehát azért, mert Isten mondta, ez nem azt jelenti, hogy akkor neked tandíjmentes lesz a dolog. Tehát lehet, hogy az egyetemre elmész, és azt mondja, el kell, az Isten mondta, és azt mondják, hogy ez kit érdekel. Tehát ezek nagyon egyszerű dolgok, de ugyanígy vannak a missziós dolgoknál, bárminél, hogy Isten mond valamit, el kell indulni, és annak van egy fizikai, anyagi ára is, amit valakinek ki kell fizetni. Vagy neked, vagy másnak, de az árat meg kell fizetni, és ha megfizetjük, akkor fogjuk elérni azt a kívánt célt. Ha Isten azt mondja neked, hogy nem tudom, minden költöz oda, vagy egy kis lakásból költöz egy nagyobb lakásba, és ad neked hitet, hogy ezt meg fogja adni, ez nem azt jelenti, hogy valaki jön és azt mondja, hogy akkor költöz abba az üres lakásba, és nem kell fizetni érte. Hanem ki kell fizetni az árát. És ezt vagy 100%-ig te fogod kifizetni, lehet, hogy valakiket küld az Úr, és segítenek neked, és adományokat adnak, mindegy, de ennek lesz egy ára, és hogyha az árat kifizetjük, annak az lesz az eredménye, hogy elérjük a kívánt célt. De ezt is látni kell. És még egy dolgot, illetve 2 dolgot szeretnénk megemlíteni. A félelmeknek a kérdése is egy ilyen ár. Azért fontos erről beszélni, mert az Istentől jövő látás vagy cél, az Istentől jövő tervek, azok mindig kívül vannak a komfortzónádon. Azok mindig nagyobbak, mint amit te el tudsz képzelni. Ugye ezt átéltétek már sokszor. Tehát amikor Isten mond valamit, vagy kommunikál valamit, az nem olyan, hogy ja, akkor a következő nap majd lesz 5 percem, és megcsinálom, hanem mindig szükség van a hitre, meg szükség van, hogy felnőjünk hozzá. Ez olyan, mintha tudom, vennél egy nagy kabátot, ami 3 számmal nagyobb, és bele kell nőnöd. Szóval Isten, amikor ad valami célt, vagy valami álmot, valami vágyat a szívedbe, vagy célokat, akkor néhány számmal mindig nagyobb, mint amilyen te vagy. És abba bele kell nőni. És ha tele vagy félelemmel, hogy jaj, mi lesz, jaj, azért én képtelen vagyok rá, ha nem tudod megfizetni az árát, akkor nem fogod elérni ezt. Mert az Istentől jövő tervek, azok mindig a komfortzónán kívül vannak. Azért, mert ezek isteni mértékűek. És ha megfizeted az árát, ha van hited, ennek a következménye az, Isten segíteni fog, és nem lesz probléma, belenősz abba a nagykabátba, vagy meg fog történni az a valami, tehát ez Isten garanciát ad arra, csak föl kell dolgozni, és meg kell fizetni azt az árat, hogy nem fogok félni, Mert mondjuk a Biblia azt mondta, hogy nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem szeretetnek, a józanságnak és az erőnek a lelkét. Néhány dolgot még hadd mondjak, ami fontos ennél a területnél, amikor vigyázni kell, hogy bizonyos árat viszont nem szabad megfizetni. Bizonyos ár az olyan drága, hogy az egészet tönkre teheti. Az egyik ilyen, hogy bármit is mond neked az Isten, amit eléd tesz, hogy éld át, vigyázz arra, hogy Isten soha nem kéri azt, hogy áldozz fel a családodat. Vagy áldozz fel a gyerekeidet. Ezt Isten soha nem kéri. Amikor Isten mond valamit, hogy tedd meg, ezt nem úgy kéri, hogy a következő 2 évben amortizáld le az egészségedet 0-ra. Mert a tested a Szentléleknek a temploma. Amikor Isten mond valamit, és azt mondja, hogy tedd meg, ez soha nem úgy kéri, hogy annyi energiát fektess abba a dologba, hogy elfelejtett, hogy imádkozni kellene, elfelejtett, hogy az Úrral kellene időt tölteni. Hogyha ilyen árat fizetsz, akkor ez tönkretesz. Tehát ez nem fog működni akkor. Hát vannak olyan árak, amit az ördög szeretne benyújtani, vagy hogy is mondjam, tehát van az Isten országa, ahol az Isten törvényei működnek, és van az ördögnek a birodalma, ahol az ördög törvényei működnek, és az ördög is szeret adókat kivetni, szeret behajtani dolgokat. És lehet, hogy nem megakadályoz téged abban, hogy valamit csináljál, hanem az, hogy csináld, és gyorsabban csináld, és még többet tegyél bele, és közben leamortizálódik körülötted minden. A hited, a körülményeid, a családod, vagy az anyagi helyzeted, vagy bármi. Szóval vannak olyan területek, amire vigyázni kell, mert ezt az árat már nem kell fizetni, mert ezt Isten nem kéri tőled, hanem ő meg akar áldani és segíteni akar. Most összefoglalva tehát azt láthatjuk, hogy a hitre szükség van. A hitre szükség van. Vannak elbizonytalanító dolgok, amikor akár a csalódások, vagy a félelmek blokkolnak bennünket, és nem merünk átugrani a másik oldalra, vagy bizonytalanok vagyunk, hogy meg tudjuk-e fizetni az árat. De hadd mondjam azt, hogy az Isten, amit mond, neki van hatalma arra, hogy megtegye ezt veled, vagy velem. Tehát ő tud erőt adni, tud bátorítást adni, tud segítséget adni, és meg is adja. És ennek a történetnek egyik ilyen fontos bátorító része, amit hallottunk, hogy Jairus, amikor a legkritikusabb helyzetbe kerül, ott van az a rész, amikor oda megy Jézushoz, leborul előtte, és kifejezi azt, hogy szükség van a segítségre, és azt mondja, Jézus, igen, elmegyek, és meg fog gyógyulni a kislányod. Ez biztos, hogy egy óriási bátorítás volt, hogy milyen jó, fantasztikus, működni fog. A hite megerősödött. És közben megjelenik a vérfolyásos asszony, jön ez a közjáték, hogy megérinti Jézust ott a tömegbe, Jézus megáll, és akkor na, ki volt az, akkor senki nem akar szólni, a tanítványok le akarják szerelni Jézust, hogy nem kell ezzel foglalkozni, a tömeg van, mindenki hozzád ér, de mégis Jézus nem akar engedni ebből, oda jön a vérfolyásos asszony, bizonyságot tesz arról, hogy tényleg meggyógyult, szóval eltelik egy csomó idő, és emlékeztek a történetben, hogy amíg ott a vérfolyásos asszony gyógyulásáról szóló bizonyságtétel elhangzik, mi történik? Jairus házából jönnek a szolgák, és azt mondják, hogy na, Jairus, vég az egésznek, gyere haza, a lányod meghalt. Tehát kár húzni az időt. Ennyi volt a reménységnek az ideje, vége nincs tovább. Azért ez egy komoly kérdés, igaz, hogy Jézus megígérte nekem, és akkor körbenézek, és azt látom, hogy a halál. Semmi nem működik ebből. És tudjátok, mit mond Jézus? Emlékeztek, hogy mit mond Jézus ott, amikor a szolgák bejelentik Jairusnak, hogy gyere haza, ne foglalkozz, hagyd békén a mestert, mert meghalt a kislányod. Ne félj, csak higgy, Jairus. Ez óriási üzenet. És képzeld el, milyen nehéz volt ott. Hogy alig várta már Jairus, hogy legalább egy métert menjünk már a házon felé, vagy haladjunk már, de ugyanakkor meg bátorította az, hogy hát most itt a szemem láttára meggyógyult egy másik nő, egy másik embert Jézus meggyógyított, hát tényleg akkor jó helyre jöttem, hát mindjárt oda megyünk a házhoz, mindjárt tesz valamit a kislányomért, és meg fog gyógyulni. És ez 2 másodperc alatt összeomlik, amikor jön a hír, hogy hát meghalt, vége, menj haza. Foglalkozz a temetéssel most már. És Jézus azt mondja, ne félj, Jairus, csak higgy. Ne foglalkozz azzal, hogy mi van körülötted, ne foglalkozz azzal, hogy mit mondanak, még a tényekkel sem kell foglalkozni, hogy tényleg meghalt. Nem ez a lényeg most, az a kérdés, hogy hiszel vagy nem hiszem, én mondtam neked valamit az előbb. És aztán mégis elmegy Jézus, bemegy a kislányhoz, és mi történik? Feltámad. Fontos a hit. Óriási. Óriási kérdés, hogy van-e hitünk, vagy nincs hitünk. Hogy működik a hitünk, vagy nem. Vagy csak így elméletben. a gondolataink szintjén, a logika szintjén működik, vagy a szívedben jövő hit. Mert ilyen nehéz helyzetekben, amiben Jairus került, vagy a vérfolyásos asszony került, ez a logikai hit, ez nem ér semmit. Ez hamar elpárolog, és nem visz előre egy millimétert sem. De a szívedben ott van a hit, akkor ez győzelmet jelent. Jézus mindig kifejezte azoknak az embereknek az életére vonatkozóan, hogyha hitük volt, hogy ez igen, itt van hit, és azt is mindig kifejezte, ha nem látott hitet valahol, és ott nem is történtek csodák, ott nem is nagyon tett Jézus semmit, akkor inkább elment onnan. De ahol azt látod, hogy az embereknek a szívében ott van a hit, megragadják az Istennek az igéjét, az Isten kijelentését, az Isten szavát, ott mindig történt valami. Tehát a hit az egy valóság, az nem egy ilyen fikció, hanem működik. Na és befejezésül egy fontos dologra szeretném még a figyelmeteket fölhívni, amit én is láttam, ez pedig a hálaadás dicsőítés kérdése. Érdemes különbség van itt is, ahogy kezdtem az elején, hogy abban is különbség volt, hogy valaki 12 évig nyomorúságban és utána gyógyul meg, van, aki 12 évig áldásban van, néhány napig van probléma, és utána azonnal meggyógyul. Szóval nem egyformák az embereknek az élethelyzetei. Itt a történetben azt látjuk, hogy az Istennek való hálaadás, az Isten imádata, az Isten dicsőítésében van egy lényeges különbség. De ugyanakkor mégis ugyanarról szól minden. A vérfolyásos asszonynál titokba történik minden. Tulajdonképpen a szívébe zárja ezt az egészet, a hite működik, és ő egyedül végigcsinálja ezt az egészet. Oda utazik, oda megy, a tömegen keresztül veri magát, nem szól senkinek, nem együtt csinálja valakivel, teljes szuper titok tartás van, és azt mondja, csak meg akarom érinteni Jézust. És amikor megérinti Jézust, Jézus mit csinál? Azonnal leállít mindent, és azt mondja, most akkor hozzuk ezt nyilvánosságra, hogy mi történik. És az asszony kiáll, és ott a tömeg előtt bizonyságot tesz arról, hogy Jézus a Messiás, hogy ő képes meggyógyítani a beteget, mert hát ő elmondja a történetét, hogy mióta beteg, és Jézus meggyógyította azzal, hogy hozzáérhetett. És Jézus azt mondja, hogy oké, köszönjük, hogy ezt elmondtad, a te hited megtartott téged, és egészséges leszel. Jairusnál pedig fordítva történnek a dolgok. Jairus nyilvánosan kivonul Jézus elé, mindenki előtt leborul Jézus elé, és kifejezi azt, mint zsinagógai előjáró, mint egy nagy ember, akit mindenki ismer, az egész város tudta, hogy ki ő, mégis nyilvánosan kifejezi az Isten, a Jézus előtt való imádatát, tiszteletét, hódolatát, kifejezi azt, hogy te vagy a megoldás, hogy én hiszek teljes szívemből benned, elmondja a problémát, és azt mondja, gyere el és gyógyítsd meg a kislányomat. És aztán Jézus elmegy, de tulajdonképpen ami történik, az teljes titoktartásba megy ott. Néhányan tudják csak azt, hogy ott hogy zajlanak az események, ott van Péter, Jakab és János, ott van Jézus, ott vannak a szülők, és látják azt, hogy föltámad a gyerek. Érdekes dolog, de teljesen mindegy, hogy az elején vagy a végén, de ami üzenet, hogyha te bármit is átélsz Istennel, vagy az elején kell kifejezned a háládat, vagy a tiszteletedet, vagy a végén, de ne felejtsd el, hogy hálásnak kell lenned az Istennek. Mert amit az Isten mond, és arra rámozdulsz, hogy a hited megnyilvánul, és Isten valamilyen módon áldást ad, annak az eredménye mindig az, hogy az Isten neve dicsőjön meg, vagy Jézus neve dicsőjön meg. És hadd bátorítsam magunkat arra, hogy akár úgy történnek a dolgok, hogy senki nem tud róla, és egyszer átélsz egy áldást, akkor mondd el, írjál a listára, vagy mondd el itt személyesen, és tegyél bizonyságot arra, hogy igen, meggyógyultam, igen, helyrejöttem, igen, ezért imádkoztam, és Isten megadta. Ez volt egy vágyam, és Isten elsegített. Az elmúlt évek nehezek voltak, de most Isten adott egy megoldást. És ez teljesen mindegy, hogy ez szellemi, érzelmi dolog, vagy kapcsolati, vagy fizikai, vagy bármi. Vagy lehet, hogy fordítva van, hogy nem titokban mennek a dolgok, hanem nagyon nyilvánosan. De fontos, hogy akár a kezdésnél, akár a végén, ne felejtsd el, hogy az Isten nevének meg kell dicsőülni. Az Isten neve, ha megdicsőül, akkor ez azt jelenti, hogy még több áldást kapsz. Ha elhallgatod, vagy eltitkolod, akkor tulajdonképpen valami megsérül abból a célból, amit az Isten szeretne. Mert az Isten két dolgot szeretne. Téged megáldani, és közben kifejezni azt, hogy ő az Úr, ő az Isten. Amit ő tesz, az tulajdonképpen ezért teszi. Áldást ad neked, és szeretné fölhívni a figyelmét mindenkinek, neked is, és másoknak is, hogy higgyetek benne. Szóval ne felejtsük el, hogy amikor éljük az életünket, sok ilyen áldást át fogunk élni, meg átéltünk már, amikor Jézushoz jövünk, hogy kérünk, és ő ad, keresünk, és találni fogunk, vagy zörgetünk, és meg fog nyitatni, mert Jézus ezt megígérte, de ne felejtsük el, akár az elején, akár a közepén, akár a végén, ne felejtsd el a nyilvános hálaadást. kifejezni az Istennek azt, hogy ő az Úr, ő tette, és ezzel tudod bátorítani a többieket. Jairus is megtette, a vérfolyásos asszony is megtette, és Jézus mind a kettőre úgy reagált, hogy ez igen, ezt így kell csinálni. Mert ez az Isten országának az alapelv, vagy a működési elve. Nos, hát végül onnan indultunk el, hogy van egy beteg, és van egy halott, és mind a kettő helyre jön, a beteg meggyógyul, a halott föltámad, és ennek az egésznek a kulcskérdése az, hogy mekkora hit van azokban az emberekben, akik kérnek Istentől. Mert az Isten a hitre akar válaszolni, hogy Jézus a hitre reagált. Szeretnék imádkozni azért, hogy ne felejtsük el, akár tél van, akár nyár van, meleg van, vagy hideg van, jó időszak van, vagy rossz időszak van az életünkben, de ne engedjük meg, hogy a hitünk az úgy elhalványuljon, vagy elpárologjon. Mert a hit az, ami tovább tud bennünket vinni. Csukjuk be a szemünket, és imádkozzunk. Mennyi atyánk, köszönjük, hogy azt a drága ajándékot is nekünk adtad, amit az újjászületéssel Krisztussal adtál, hogy hihetünk benne teljes szívünkből. Köszönjük a hitnek az ajándékát, a hitnek az értékét, és azért imádkozom most, Uram, hogy erősítsd meg bennünk ezt, hogy a te jelenléted legyen ott az életünkben, hogy teljes szívünkben tudjunk bízni és hinni benned. Amikor kinyitjuk a Bibliát, akkor így tudjuk olvasni. Amikor imádkozunk, így tudjunk imádkozni. Amikor egymással beszélgetünk és hallunk a másiknak az életéből olyan célokat, vágyakat, amit te mondtál, akkor teljes hittel tudjuk bátorítani egymást, hogy amit az Isten mond, amit te mondasz, az működni fog, az meg fog történni. Imádkozom azért, Uram, hogy segíts bennünket. És ez az erős hit jellemezzen bennünket, ami segít bennünket abban, hogyha elesünk, föl fogunk állni, mert beléd akarunk kapaszkodni, és készek vagyunk megvallani a bűneinket, és tovább menni. Ez az erős hit tud bennünket abban segíteni, hogy át tudjuk ugrani a szakadékot, és ez az erős hit abban is segít bennünket, hogy készek leszünk megfizetni mindennek az árát, amit te kérsz tőlünk, és át fogjuk élni, hogy ezzel nem szegényebbek, hanem gazdagabbak leszünk. Uram, így imádkozom, hogy a hitnek az ajándékával újíts meg, erősíts meg bennünket, törzs be a szívünket, és segíts, hogy a következő hetünkben olyan eseményekben, ahol szükség van a hitnek a megnyilvánulására, hadd tudjon szárnyalni a hitünk. Jézus nevében kérjük ezt az áldást tőled, Urunk. Amen.